Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 66. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. 66. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Örvendj egész föld az Istennek. Isten tiszteletünket, 487. dicséretünk első 6 versét énekeljük. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint az írva található Eszter könyve első fejezetében. Eszter könyve első fejezetét olvasom, a hosszabb ige szakaszt hallgassuk leülve, nyitott szívvel. Történet Ahasvérus idejéből. Ez az Ahasvérus Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt. Amikor Ahasvérus király Susán várában királyi trónján ült, uralkodása harmadik évében lakomát rendezett összes vezető emberének és tisztviselőjének. Megjelentek előtte a perzsa és méd vezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei. Hosszú ideig, 180 napon át mutogatta nekik királyi dicsősége, gazdagságát és nagyságának pompás értékeit. E napok elmúltával a király 7 napig tartó lakomát rendezett Susán várában, a királyi palotát körülvevő kertben, az egész nép apraj nagyja számára. Fehér vászon és kék bíbor gyapjú szőttesek voltak, fehér gyapjú és bíbor kötelekkel és ezüst karikákkal márványoszlopokhoz erősítve, arany és ezüst kerevetek voltak az alabástrom márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezetem. Arany edényekből ittak, különböző módon készített edényekből. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Az ivásnál az volt a rendelkezés, hogy senkit se erőltessenek, mert a király úgy hagyta meg minden udvarnagyának, hogy mindenkinek a kedvére tegyenek. Vasti királyné is készített lakomát az asszonyoknak, Ahasvéros király királyi palotájában. A hetedik napon a királynak jó kedve támadt a bortól, és megparancsolta Mehumánnak, Bizzetának és Harbonának, Biktának és Amaktának, Zetárnak és Karkasznak, a 7 udvari embernek, akik Ahasvéros király személye körül teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vasti királynét a király elé, királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép. Mert szép termetű volt. De Vasti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezen nagyon felháborodott a király, és ford benne a harag. Megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcseket, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvények és ítéletek tudósainak az együttese elé terjesztették. Ezek voltak a hozzá legközelebb állók, Karsenál, Sétár, Admátár, Tarzisz, Meresz, Marszená és Memmukán, Perzsia és Média, 7 vezető embere, akik bármikor megjelenhettek a király előtt, és a legfőbb helyeket töltötték be az országban. Megkérdezték, hogy mit kell tenni a törvény szerint Vasti királynéval, mivel nem teljesítette Ahasvéros királynak az udvari emberek által küldött parancsát. Akkor ezt mondta Memukán a király és a vezető emberek előtt, nem csak a király jelenvétett Vasti királyné, hanem a Ahasvéros király minden tartományának összes vezető embere és az egész népe ellen is. Mert a királyné tettének a híre eljut majd minden asszonyhoz, és ők is megvetik férjüket. Azt fogják mondani, hogy a Ahasvéros király is megparancsolta, hogy Vásti királynét vezessék be hozzá, de nem ment.
a királyné tettének a hallatára, így fognak majd beszélni az előkelő perzsa és méd asszonyok, a király összes vezető emberével, és lesz bőven megvetés és felháborodás. Ha jónak látja, a király bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt föl a perzsák, és médek megmásíthatatlan törvényei közé, hogy Vásti nem jelenhet meg többé a Ahasvéros király színe előtt. Királynéi méltóságát adja a király másnak, nála jobbnak. Ha kihirdetik a király rendeletét, melyet végre kell hajtani az egész hatalmas birodalomban, akkor minden asszony, a legnagyobb és a legkisebb rangú is megadja majd férjének a tiszteletet. Tetszett ez a beszéd a királynak és a vezető embereknek, úgyhogy a király Memukán beszéde szerint járt el, leveleket küldött valamennyi királyi tartományba, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Hirdessék ki minden népnek a nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az Úr a házban. Isten szent lelke tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy itt lehetünk, újra egybegyűjtöttél bennünket igét köré. Köszönjük a közösséget, és köszönjük, hogy ma is szólhat igéd. Könyörgünk azokért, akik nincsenek most közöttünk, nem tudtak ma eljönni, mert betegek, vagy más baj van életükben. Könyörülj testi, lelki bajoktól, fájdalmaktól, szenvedőkön. Légy azokkal, akik otthonukban vagy kórházban fekszenek betegem, és köszönjük, hogy te vagy mindannyiunk gyógyítója, te erősítesz, gyógyítasz ma is mindannyiunkat, és köszönjük, hogy megmutatta a gyógyító hatalmadat mi életünkben is, így lehetünk ma együtt. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a testi bajokkal jöhetünk eléd, de eléd hozhatjunk életünk más-más terheit is. Eléd hozhatjuk, amikor feladatunkban vagyunk megfáradva, és eléd hozhatjuk, amikor olyan családi konfliktusok vannak környezetünkben, amiről igéd is szólt. Köszönjük, hogy mindezekből is jöhetünk hozzád. Bocsáss meg, amikor magunk is ilyenekké lettünk, hogy mi akarunk lenni, akik megmondjuk, mit kell tegyen a másik. Mi akarunk uralkodni egymás fölött. Te látod, Urunk, hogy a mi uralkodási vágyunkkal mennyiszer megbántottuk egymást. Köszönjük, hogy ezeket is eléd hozhatjuk, amikor így okoztunk és kaptunk sebeket egymástól. Hadd hozzuk eléd most
családi kapcsolataink örömeit, áldásait és gondjait. Könyörgünk azokért a szeretteinkért, akik nincsenek most itt velünk. Őket is te érd majd el, te szólítsd meg. Kérjük így, Urunk, áldásodat most közösségünkre, Isten tiszteletünkre, kapcsolatainkra. Áld meg bennünket, kérünk, vonz közel magadhoz, hogy mindazt, ami most tőled elszakít, eltávolít a mi bűneink, hadd hozzuk eléd, és te oldozz fel azokból. Ha tudjunk minden mást félretenni, ha tudjunk rád figyelni, téged dicsérni. Kérünk, hallgass meg imádságunkat az Úr Jézusért. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a most tanult lapról tanult éneket. Foglaljuk el helyünket, ez egy hosszabb ének. Csak egyedül a Szentírás vezessen bennünket. Eszter könyve első fejezete utolsó mondatát, és olvasom még Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetéből is az igét, 21. verstől. Hirdessék ki minden népnek a nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az Úr a házban. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.
Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Eddig Isten írott igéje foglalja el minket. A mai történet kérdése, kedves testvérek, amit az Eszter könyve első fejezete végén így hallottunk, hogy férfi legyen az úr a házban. Érdekes helyzet, hogy a király ezt ki kell mondja. De hát ki is az úr a házban? Ki az úr a házban? Már-már az abszurditás határát súrolja, hogy egy király el kell jusson oda. Már is ezt érzi, és kimondja. Szabályt, rendeletet kell adjon arról, és úgy érzi, és ezt tanácsolják neki, hogy ezt kell tegye, hogy mindenhol, az egész birodalomban, minden házban, minden családban, mindenütt a férfi legyen az úraházban. Ki kellett mondatnia? Ki kellett mondatnia? Most hallott történet Eszter könyve első fejezete igazából csak bevezetés, egy bevezető történet Eszter könyve lényegi cselekményéhez. Maga Eszter még nem is került itt elő, hanem következő fejezetben olvasunk róla, ahogy ő királynő lesz. Ez itt a megelőző esemény, cselekmény, ahogy az előző királynét, Vásti királynét megfosztják az ő rangjától, szerepétől, királynő voltától, kirakják a házból, a királyi udvarból, a családból. Érdekes megfigyelnünk, hogy Eszter könyvében a dolgok lakomáknál dőlnek el, a nagy étkezéseknél. De hát nem csak ott van ez így. Máshol is olvassuk a Szentírásban, hogy fontos szerepe van közös étkezéseknek, vacsoráknak, lakomáknak, és a mai napig így van, hogy jó közös étkezésnél megbeszélni dolgokat, közös étkezés, vacsora közösséget teremt, és már is könnyebb fontos dolgokról is beszélgetni a terített asztal mellett. Egészen, ha Jézus tanítványaival való étkezéseire gondolunk, már is érezzük ennek a mélységét, fontosságát, ahogy például a tanítványaival leül az ő halála előtti utolsó étkezésre, az utolsó vacsora együttléte, vagy utána az Emmausi tanítványokkal töltött közös étkezés, mind-mind közös vacsora étkezés jelentőségét mondja. És lehetne venni sok más történetet, de itt Eszter könyvében, történetében valóban nagy lakomákon dőlnek el dolgok. De hogy hallottuk a történetet, maga leírás is döbbenetes volt, hogy a perzsa birodalom nagy uralkodója, Ahasvérus néven szerepel itt, Xerxész néven talán jobban ismert ő, aki Dáriusz király után jött a trónon, micsoda lakomát rendezett. Birodalmáról is azt olvassuk, hogy hatalmas volt az ő birodalma, Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt ő. Összehívatja a vezető embereit, tartományok vezető embereit, hát szükség van időnként, hogy ezek a magyar után így mondanak megyei vezetők találkozzanak egymással és a királlyal. És azt hallottuk, hogy fél évig, 180 napon át mutatta nekik a király a maga dicsőségét, pompáját, gazdagságát. És hallottuk, hogy milyen drága szőttesekkel és ékszerekkel és drága kövekkel volt a palota díszítve és az a lakoma, amin együtt voltak. Fél éven át csak az ő gazdagságát mutogatta, és egy héten át tartott ez a lakoma, amin együtt volt a király vezető embereivel. Azt is látjuk, érezzük, a királynénak, a nőknek nem volt ott helye, szerepe nagyon ott a férfiak társaságában. A királyné Vasti az asszonyoknak külön lakomát készített. Külön férfiak, külön nők. Nyilván ma is van az, hogy egy család együttléttel külön kezdenek beszélgetni a férfiak meg a nők egy nagyobb rendezvényen, de mégis együtt vagyunk. Ott külön. És voltak valóban korok, amikor nem lehettek együtt, nem is ehettek együtt férfiak nőkkel, mert ez volt a kialakult rend. És volt egy pont, amikor a király azt gondolta, hát be kéne hívni az asszonyt. Meg kell mutatni, mert szép. Jó vele dicsekedni. Milyen szép az én feleségem. És pontosan nem tudjuk, hogy emögött még mi minden lehetett, hogy női szépséget megmutassa, vagyis felesége női szépséget megmutatassa a király. De ennyit tudunk róla, hogy hivatja feleségét, hogy mindenki lássa őt. És a király azt mondja, hogy nem megyek. Nem tudjuk, hogy mi volt a háttérben, miért mondtam ezt, de látjuk az egymás közt lejátszódó játszmát. Látjuk, hogy erre hogy reagál a király, hogy felkapja a vizet, ideges lesz, felháborodik, forr benne a harag. Mi az, hogy nemet mond az asszony? Hogy képzeli? Hát én vagyok itt az úraháznál, nem csak a férfi, nem csak a férj, de még a király is. Hogy képzeli, hogy hivatom és nem jön? Nem tud mit kezdeni a helyzettel, és tanácsadóit is megkérdezi. Most mit csináljunk ezzel az asszonnyal? Egy engedetlen asszony nem jön, amikor hivatom. Hát a tanácsadók pedig elmondják ez nem csak, hogy felháborító, rád nézve király, de az egész nem csak férfi férj, de király méltóságodban lettél itt megsértve, ki kell dobni az asszonyt, és rendeletbe adni, hogy minden háznál férfi legyen az úr. Mielőtt tovább rövid utalásokkal tovább mennénk Eszter könyve történetében, nem fogjuk nyilván végvenni történetet, de itt állunk meg résztesen, de majd maga a kérdés, hogy ki az Úr, és hogy folytatódnak az események, izgalmas lesz. Egész Eszter könyve egy olyan történet, ahol emberi presztízs harcok, gondolatok, ki kivel mit akar elérni, és milyen ugye merénylet is készülőben van, azt hogy leplezik le, és hogy menekülnek meg a zsidók. Nem megyünk előre a történetben, de nagyon izgalmas események. Egy izgalmas filmet lehetne ebből forgatni. Olvastam ilyen magyarázatot, és amikor valaki így magyarázta, hogy micsoda izgalmas jelenetek ezek, akár filmként is. De itt még csak ez a bevezető történet van előttünk, aminek ez a kérdése, ki az Úr a házban? És a király azt mondja, hát én. És igénk első kérdése hadd legyen ez, hogy hogy is van ez a mi családi helyzeteinkben. Hogy is van ez, amikor ez lesz a kérdés, hogy ki az Úr a házban? Ki az Úr a családban? Vagyis kinek az akarata kell érvényesüljön? Kinek a szava kell legyen a szent és megmásíthatatlan, hogy már pedig kimondtam, úgy kell legyen. Akkor is, ha ez értelmetlen, akkor is, ha tévedtem, akkor is, ha azzal megbántok másokat, és rossz következménye ez. Kimondtam, úgy kell legyen. És beszél az emberből ilyenkor már a dac, a hiúság, a sértettség, presztízs kérdéseket csinálunk apró dolgokból is. Mert kimondtam, és úgy kell legyen. És ez szerint a történet szerint nyilván itt nem az Isten szava szól a király szava által, hanem a királynál látjuk ezt, hogy és tanácsadói által ezt mondja ki, a férfi kell legyen az Úr. És mai napig sokakban, sok családban ott van ez az ősi gondolat, a férfi kell legyen az Úr. Olyan értelemben is akár, hogy amit a férfi kimond, az meg kell legyen. Minden áron. Akkor is, ha attól mások szenvednek. Akkor is, ha éppen értelmetlen dolgot mondott. De kimondtam, úgy kell legyen. És vannak néha nagyon szomorú, durva, sokszor értelmetlen családi játszmák ebből. Akkor a férfi önkényeskedésétől diktátori viselkedésétől szenved a család. Mert őt kell mindenki kiszolgálja. Mert az kell legyen, amit mond. És sérülnek. Mindenki sérül, aki ebben a családban van. Mikor kimondja a férfi, akár esetleg a gyerek felé is, hogy amíg az én házamban vagy, addig az kell legyen, amit mondok. Mert én adom a kenyeret. És akkor a gyerek várni fogja, hogy mikor nem lesz már végre ebben a házban, hogy ne kelljen engedelmeskedjen a diktátornak. Érezzük, ez nem egy szeretetteljes kapcsolat. De ő az Úr a házban. Amikor a férfi azt gondolja, hogy megteheti. Mert neki nagyobb az ereje, a hangja, fizikuma, meg egyébként is ez az ő szerepe, hogy amit mond, az úgy legyen. Mert őt kell kiszolgálni. Az ő érdekei kell érvényesüljenek. Sokszor puszta kényelmi szempontokból. Mert így jó. Mert így egyszerű. És ha kell, akkor vigyék neki az ételt, az italt, és mindenféle igénye legyen kiszolgálva. De vannak más családi helyzetek, amikor férfi visszahúzódottan van jelen a családi együttlétben. Nem ő a diktátor, hanem a nő diktál. A nő az úraházban. Ez a történet, Eszter könyve története nem erről szól, de ilyenek is vannak, ilyen családi helyzetek, modellek, amikor a férfi teszi, amit a nő mond. Igen, igen szívem, igen drágám, megyek azonnal, és teszem, amit mondasz. Akkor is, ha nem értek vele egyet, de megteszem. Mert hát te tudod, mi a jó nekem, nekünk. Itt sincsenek helyén viszonyok, és itt sem érzi magát jól. A nő sem. Lehet sokféle módon játszani ezeket a játszmákat. Férfi kimondhatja maga erőszakos módon a maga erejét fitoktatva, fizikailag vagy csak hangját. De lehet sok más módon is játszani ezeket a játszmákat. Zsarolással, játszva a szenvedő felett, hogy minden csak én tudok megcsinálni, és nekem kell, és te nem csinálsz semmit. Sokféle módon lehet ezeket a játszmákat játszani, ami arról szól, hogy ki az Úr, kinek az akarata kell érvényesüljön, kinek kell engedelmeskedni. És a mai történetben nem kerül az elő, de szólni kell arról is, hogy vannak családok, ahol nem a férfi és nem a nő, hanem a gyerek az Úr. Amit mond, amit szeretne, amire kinyitja a száját, az rögtön úgy van. Rögtön megkapja, rögtön megveszik neki. És ha valamihez nincs kedve, akkor az nem lesz. Akkor oda nem kell elmenni, akkor azt nem kell megcsinálni. Mert hát szegény, drága gyerek, úgy kell legyen, ahogy ő gondolja. Ki az Úr a házban? Sok tragikus családi történet, ma már kimondják ezt pszichológusok is, abból indul ki, hogy nem mernek szülők nemet mondani gyereküknek. És megtanulják gyerekek, hogy az van, amit mondok. Bármit mondhatok és tehetek, mert úgyis úgy fog történni. És láttam ezt sokszor iskolában. Hogy ott van sok gyerek, aki azt szokta meg, hogy az van, amit ő akar. És nem mondhat nekik senki ellent. Mert úgy kell legyen. Úgyis úgy lesz. Úgyis elérik, amit szeretnének. De az élet pedig nem erről szól. És tragikus, ha egy gyerek úgy nő fel, hogy mindig az, amit ő akar. Akkor is, ha az nem érdekel, akkor is abból kára lesz. Akkor is, ha nincs arra szüksége, arra a játékra, vagy amit szeretne, vagy nincs rá pénz, de meg lesz. Ki az Úr a házban? És engedelmeskedünk. Nagyon szépen mondta ezt a Pál apostol az Efézusiakhoz írt levélben. Itt is és máshol is szól arról, hogy mi a szerepe egy családban férfinak, nőnek. Engedelmeskedjetek egymásnak, mondja az igében, Krisztus félelmében. Mert van egy nem aláfölé rendeltség, hanem egy rend a családban, ami arról szól, hogy a fej Krisztus. közösség feje, és a férfi feje Krisztus. De vannak szerepbeli különbségek, hogy más a dolga a férfinak, más a dolga a nőnek. Férfi szeresse áldozatosan feleségét, magát is föláldozva, hogy Krisztus önmagát áldozta, értünk. És a nő pedig jó, ha tud a férfinak tiszteletet adni, és látni benne a vezető közösség vezető család vezetőjét, ilyen értelemben fejét. Egy harmonikus, oda-vissza működő szeretet, tisztelet kapcsolat. Erről szól Pál apostol. Ki az Úr a házban? A férfi, a nő, a gyerek? Isten igének válasza az, hogy Krisztus. Krisztus lehet az Úr. Első kérdésünk tehát ez, az ige alapján, ki az Úr a te házadban, a te családodban. Érezzük, milyen tragikus és cinikus helyzet, hogy egy király ki kell ezt mondja, az egész országra nézve, hogy a férfi legyen az Úr. Papír kell ez és rendelet. Mikor van egy Istentől kapott szép rend. És látjuk, azt is azért voltak ezek a tanácsadók, sokszor a tanácsadók is el tudják vinni rossz irányba a dolgokat a családban. A barátnők meg a barátok sokszor pont az ellentétet szítják. Itt voltak ezek a tanácsadók. Hát ők ezt nézték, király, méltóságodban lettél megsértve, ne hagyd magad király, mondd ki, te vagy az Úr. Amikor barátnők, barátok nem tárgyilagosak, hanem adják alá még jobban erősítik. Igen, mondd meg neki, mutasd meg, hogy te vagy az Úr. Ki az Úr a családban? De röviden hadd utaljak még egy másik nagy kérdésre is, a történet, ezt a könyv egész történetére nézve, ami arról is szól, hogy ki az események ura. Mert a folytatásban, itt a perzsa birodalomban, ami már ja, a zsidók babiloni fogságba vitele, az ott töltött idő és Círus király rendelete után sokan visszatérnek, ez után játszódik, amikor is maradnak is zsidók perzsa birodalomban, és a nagy kérdés erről szól, milyen lehet az ő életük. Milyen lehet a nép élete, akik az Isten népének az élete, akik fogság után vannak, a büntetés után, és nem visszatérnek, hanem maradnak. Ott is Úr az Isten, ott is velük van az Isten. És ott van a királyi udvarban egy Mordokáj nevű zsidó vezető ember, amikor a király új feleséget keres, behozza Mordokáj az ő fogadott lányát, Esztert, nagybátyának lánya volt. És úgy tudja Esztert odavinni a király elé, hogy az ő személyisége, az ő szépsége, az ő ragyogása megnyeri a király jó indulatát, ő lesz az új királyné. De vannak itt is, van akinek nem tetszik, hogy Mordokáj és Eszter mit ér el a királynál, és van Hámán, aki király másik vezető embere, aki ki akarja írtani a zsidókat, Mordokájt, Esztert és mindenki más, mert nagy szemet szúrt neki, hogy miért vannak itt. És újra lakomán dőlnek el dolgok és sorsok.
zsidók Eszteren keresztül érik el, hogy királynál lelepleződjön Hámánnak a cselvetése, megszabaduljanak ettől a gyilkos tervtől, megmeneküljenek. Erről szól röviden Eszter könyve. És ez áll a mögött, hogy a zsidók azóta is megtartják a Purim ünnepet. Ki az Úr? Ki az Úr ebben a történetben, ami arról szól, hogy távol vagyok a hazától, többedik nemzedék óta? Ki az Úr, amikor gondolatok, emberi akaratok érvényesülnek? Ki az Úr, amikor emberek életemre akarnak törni? Kinek az akarata tud érvényesülni? Itt van előttünk ez a könyv, ahol nincs leírva, kimondva egyszer sem Isten neve. Sokan nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Van, akik azt is kimondták, hogy miért is van ez benne egyáltalán a Bibliában ez a könyv. Ahogy utána olvastam és kerestem magyarázatokat, talán ez az egyik bibliai könyv, amiről a legkevesebb magyarázat, kommentár, prédikáció született. Mit kezdjünk egy történettel, egy bibliai könyvvel, ahol még Isten neve sincs benne. Ami az egyik legkésőbbi korban íródott, Perzsa birodalomban, túl fogságon és fogságból való elengedésen. Hol van az Isten, amikor még a neve sincs leírva? Hol van az Isten, amikor emberi ármányok, gondolatok, döntések látszanak érvényesülni? Hol van az Isten? És elmondja ez a könyv a folytatásban, ott van az Isten, amikor böjtöt tartanak és könyörögnek hozzá, és Eszteren keresztül megmenekül a nép. Ott van az Isten az események mögött. Ott van az Isten az életed eseményei mögött is, amikor nem értjük. Amikor úgy tűnik, messze van. Amikor úgy tűnik, hogy csak bajok jönnek. Mégis ott van az események mögött. Mégis Úr a történelemben ő. Jól lehet, engedi, hogy Ahasvéros, vagy nevezzük Szerszésznek, ez a perzsa király tegyen, amit akar. Jól lehet, engedi, hogy emberek döntsenek úgy, ahogy jónak látják, legyen az bármilyen uralkodó is a történelemben. Mégis ott van az események mögött. Mégis ott van az életünk. Életünk az életed eseményei mögött. És van, hogy embereket felhasznál, legyen az Eszter, vagy Mordokáj, és van, hogy embereket felhasznál mi életünkben, vagy éppen téged akar felhasználni mások felé. Ott van az események mögött. Ő az Úr a világban is. A világtörténelemben. Az életünk eseményei mögött is. De a fő kérdés mégiscsak az, az ige, a mai nap, az életünk, a kapcsolataink, a családunk, minden dolgunk fő kérdése, hogy Isten nem csak egy távoli Úr, de az életedben is Úr-e. Amikor az a kérdés, hogy kinek a szava érvényesül a családodban, a munkahelyeden, a gyülekezetben, bármilyen közösségben, akkor a kérdés az, hogy engeded-e, hogy Isten szava érvényesüljön. Akár rajtad keresztül, a te életedben. Hogy az kell legyen, amit én mondok, amit én kitalálok, és nehogy már ne úgy legyen, és mi az, hogy valaki ellent mond nekem. Hogy engedjük, hogy az Úr legyen Úr az életemben, az életünkben, a családunkban. Az ő szavát keressük, az ő szavát akarjuk életre váltani,
megvalósítani. Neki engedelmeskedünk. Akkor is, ha azt életünkkel szembesítve úgy látjuk, hogy hát én nem erre gondoltam volna. A vágyaim, a szívem lehet, hogy más diktálna, mint Isten mond nekem. De ő az Úr. És egy-egy mindennapi helyzetben ez ki tud jönni élesen. Hogy végzem a munkámat, hogy beszélek a feleségemmel, a férjemmel, a gyerekemmel. Hogy vagyok jelen ismerősök között, vagy barátok közt, vagy munkatársak, iskolatársak közt. Hogy az Isten szava szerint élek, vagy csak a magam kénye kedvét akarom mindenáron megvalósítani. Ki az Úr? Ez a mai nap, a mai ége kérdése. Krisztus Úr-e az életedben? Adja Isten, hogy így legyen. Ő legyen az Úr. Amen. Énekeljük a megkezdett 487. dicséretet, 7. versét. E napot is engedd meg, Uram, békével megfutnom. Úr Jézus Krisztus, eléd hozzuk életünkben mindazokat, a pillanatokat, amikor mi is ilyen játszmákban voltunk benne, hogy a magam szava kell érvényesüljön, én kell legyek az Úr egy-egy helyzetben, egy-egy kapcsolati helyzetben. És nem érdekelt, hogy mit mond, gondol a másik, csak egy volt fontos, úgy legyen, ahogy szeretném. Bocsáss meg, amikor így bántottunk meg olyanokat is, akiket szeretünk, fontosak nekünk. Értelmetlen presztízs harcokkal. Segíts, hogy tudjuk ezeket időben belátni magunkat, leállítani, látva, hogy nem vezetnek ezek a harcok jóra, de ez mind arról szól, hogy nem te vagy az Úr az életünkben. Jöjj, Úr Jézus, add, hogy tudjuk ilyen helyzetekben is a te akaratodat keresni. És a miénk fölé helyezni. Te légy otthoni közösségeinkben is az Úr, és gyülekezetünk közösségében is az Úr, akinek a szavának engedelmeskedünk. Akinek a szava mindenek fölé helyez, akinek a szavát mindenek fölé helyezzük. Megvalljuk, neked sokszor nehéz. Nem megy ez nekünk. Mert vágyainknak akarunk inkább engedni. Nehéz átengednünk az uralmat neked életünkben, döntéseinkben. És sokszor, bocsáss meg, amikor azt sem látjuk, És nem merünk abban bízni, hogy az események mögött is Te vagy az Úr. Te vagy az, aki ha nehézséget, bajt is megengedsz életünkbe, abból jót hozol ki. Jóra fordítod. Javunkra fordítod. Mindent, ha tudjunk így atyai kezedből fogadni, legyen az jó vagy rossz, áldás vagy próbatétel. Így tesszük kezedbe életünket, szeretteinkkel való kapcsolatunkat, gyülekezetünket, közösségünket. Könyörgünk más testvéreinkért, akiket bántalmaznak, akik szenvednek, légy velük, állj mellettük is. Könyörgünk más gyülekezetekért, közösségekért. Ma a Szentendrei közösségért, Te adj ott is testvéri szeretetet, fejlődést közösségükben, hitükben. Áld meg kérünk így mindannyiunkat. Hallgass meg az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek minden elmúlt heti munkáját. Komázi templomunkban harangfelfüggesztés, temetőtakarítás, Komázon ablaküvegcsere. Köszönjük minden segítséget és adományt. Hirdetjük, hogy október 30-án 16 órakor a Pomázi temető kertben megállunk korábbi lelkipásztoraink sírjánál. Hívunk mindenkit erre az alkalomra. November 9-én 10 és 15 óra között női csendes nap lesz Pátyon. Jelentkezni az alkalomra október 27-i Isten tiszteletünkig lehet, jövő vasárnapig lehet, hogy tudjuk szervezni az ottani étkezést, illetve az odautazást. Aki szeretne részt venni, kérem jelezze. Október 15-én emlékharang szólt Kis József halálának első évfordulóján emlékezett testvére és családja. Október 15-én emlékharang szólt Horváth Sandál halála 25. évfordulóján emlékezett felesége. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-kor Babamakör Pomázon, 6 órakor bűnmeneti alkalom, és 7 órakor énekkari próba Pomázon. Kedden 6 órakor bűnmeneti alkalom Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, és 7 órakor bibliaolvasókör Pomázon. Október 23-án szerdán nemzeti megemlékezések településeinken igéi alkalmat gyülekezetben nem tartunk. Csütörtökön Budakalászon tartunk bűnmeneti alkalmat 6 órától. Pénteken Pomázon lesz 6 órától bűnmeneti alkalom, 7 órától ifjúsági órára várjuk a fiatalokat. Vasárnap a szokott módon és rendben lesznek istentiszteleteink 9 órától Csobánkán, 10:30-től Pomázon. Mind a két alkalommal úrvacsorai közösséggel leszünk együtt, és a pomázi istentiszteleten konfirmandusaink szolgálnak. Vasárnapi, jövő vasárnapi perselypénzünkkel Kalocsai Református templom bővítését támogatjuk, így lesz ez minden református gyülekezetben jövő vasárnap országos gyűjtés ez, az október utolsó vasárnapi perselyadomány. Ma 3 órától Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor beiktatása az erdőkertesi református misszióegyház községben, melyre nagy szeretettel hívják gyülekezetünk minden tagját. 5 órától Pál úr János hangversenye lesz, orgonaművész hangversenye lesz Tahítótfalui református templomban, és 6 órától Szentendrei református gimnázium kápolnájában Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, Szakács Ildikó operaénekes fellépését, koncertjét hallgathatjuk. Tehát 3 meghívásunk is van vasárnapi délutánunkra, amelyikre lehetőségünk van, menjünk el. Zárójelenetünket énekünket énekeljük 398. dicséretet. 398. dicséretünk. Énekeljük mind az 5 versét. Úr lesz a Jézus mindenütt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség Istenben.